Románok. Egy ősi és modern dráma. Joana Orlea, Kövek a tengerparton. A román írónőnek ez az első regénye, egyúttal az első magyarul megjelent könyve. Mi az, ami jellegzetes benne? A táj, a tengerparti üdülő és a falu a maga ellentétével? A tenger, mely mindenütt jelen van, az emberek beszédében épp úgy, mint a házakban? Bizonyára mindez sajátságos aromát ad Orlea regényének. Ennél mégis fontosabbnak érzem, hogy a Kövek a tengerpartonban megírt történet semmiféle szokványos regényfordulattal nem mutat. A keret és az emberi helyzet, mellyel szembe találom magam, zavarba ejtően újszerű, más, mint amihez hozzászoktam. Nem vagyok biztos abban, hogy ez okvetlenül regényszerű, sőt, némelykor úgy érzem, ez az Orlea-féle szituáció inkább színpadi drámába illik. Mert miről van szó? A tengerparton, ahol egy néhány férfiból és asszonyból álló társaság üdül, öt rejtélyes férfi összeveri a társaság egyik tagját, egy hegedűművészt. Életét csak annak köszönheti, hogy a társaság másik tagja, egy pilóta véletlenül jelen van a közelben, és az elriasztja a támadókat. Később az öt férfi megöl, agyonver egy idősebb férfit is, aki a parton horgászik, mert már azt hiszi, hogy nincs veszély. Azért érzem színpadi drámába illőnek a regény szerkezetét, mert a két esemény között az üdülő társaság és a falu szinte kizárólag a merényletekkel foglalkozik. Az emberek gondolatai, érzelmei, belső töprengései csak ezek körül forognak. Vagyis nincs semmiféle szabad epikus folyamat Orlea regényében. Egy alapkonfliktus van, és az emberek, az események ennek fényében villannak föl. A szereplők, akik közül voltak éppen egyik sem központi hős, minden tettükben, moccanásukban ezzel az alapkonfliktussal küszködnek. Félnek, nyomoznak, szabadulni igyekszenek a veszélytudatától, vagy éppen egymás barátságát keresik, hogy erősebbek lehessenek az öt ismeretlen férfi esetleges újabb támadásával szemben. De az öt férfi egyáltalán nincs, vagy legalábbis nem található meg. A nyomozás is teljesen tétova. Valami olyasmit akar tehát kifejezni Joana Orlea, hogy a konfliktusok, a veszélyek, a tragédiák bennünk rejlenek. Éppen ezért megfoghatatlanok, vagyis csak önmagunk kapcsolatainak tisztázásával oldhatók föl. Ilyen formán a Kövek a tengerparton úgynevezett tételregény volna. A román írónő azonban olyan árnyalati finomságokkal ábrázolja hőseinek szerelmét, vágyakozását, művészi vagy emberi becsvágyát, néha teljes bizonytalanságát, mintha csak költő ilyen pontos, bensőséges novellát írna. Ezért a tételszerűség körvonalai folyton elhalványulnak a stílus, a megjelenítés, a hangulati eszközök világánál. Orlea nem is vonja le a konfliktus következményeit. A támadók mindvégig ismeretlenek maradnak, a nyár közben elmúlik, és az üdülőtársaság hazautazik. Az olvasó által elképzelt színpad kiürül, a függöny leereszkedik. A tengerparton nem maradnak ott csak a homok, meg a kövek. És a beállott csöndben az ember azt érzi, hogy itt valami közösségi szertartás zajlott le. Igaz, ennek törvényeit, szabályait az írónő nem világította meg, sőt, talán túlságosan is titokban tartotta, arra számítva, hogy a félelem, szeretet, felelősségérzet és egymáshoz vonzódás ősi és modern drámájának labirintusában ezek nélkül is eligazodunk. Elég, ha a magunk élményeinek Ariadné fonalát a kezünkben tartjuk. Majdnem szürrealista. Jon Vinyea, Árnyékok malma. Valóban az volt a kérdésem Vinyeával kapcsolatban, miután a magyarul megjelent könyvét Farkas Árpád, Király László, Márki Zoltán, Szemlér Ferenc, Szilágyi Domokos fordításai többször is elolvastam, hogy miért nem lépett tovább a szürrealista módszerek alkalmazásában. Természete érzésem szerint nagyon is erre rendelte volna. Ráadásul szoros kapcsolatban állt Tristan Tzarával, a mi kassákunkkal, és általában az egész francia modernséggel, tehát Éluard vagy Apollinaire lírája is roppantul vonzotta. Szabad asszociációk bőven áradnak ebben a költészetben, csak éppen nem olyan távoliak, amilyenek a szürrealistáknál. Nem fordul elő például a kék narancs vagy a háromfejű csikó a terepasztalon. Ilyen formán milyenek minye a versei? Lehelet finom árnyalatok, színek, megfoghatatlan érzések és nosztalgiák uralkodnak bennük. Az uralkodnak persze túlzás, mivel nem engedi, hogy bármi erőt vegyen rajta. Ezt fokozza valamiféle verbális, képi és érzékelésbeli szabadság is, mely verseit olyan lebegővé, harmatossá teszi, hogy a mű majdnem ellibben, mire az olvasó agyáig eljut. Ez váratlan vívmány a román költészetben. A mi dzsidánknál lehet ilyen tündériséget élvezni, csak hogy a román nyelv úgy látszik, mert nem beszélek románul, még inkább lehetővé teszi a szó, a kép, a kifejezések, a sejtetések elpárologtatását olyan mértékig, hogy már csak nézzük a papírlapot. Áll-e még rajta valami, mert a vers úgy suhan át rajtunk, hogy csak annyi nyomot hagy, mint elektron a kísérleti kötkamrában. Kondensz csíkot húz, erről tudjuk, hogy áthalat rajta. Látni nem lehet. Nem csoda, hogy vinye a tagad mindenféle elméleti vagy filozófiai gravitációt, amely lengedezéseit megkötné. Minden a szín, sőt annak is csak valamelyik eléggé határozatlan árnyalata. Mi ez az aranyvészjel, mely megtöri az ebonit békét? Mint tűzkacaj vagy fényforrás, avagy koralláva ott fönn az árnypokolban. Kék illatok hullámain vöröslő hajó tör fel mesétlen semmiből, idők csúcsára, mint erdő a hegyre, súgod, az örök éj mágiája felé. Kék illatok hullámain. Érsz tehát az érzékek színkeveréséhez is. Főszólama talán mégiscsak a szerelem, de a szenvedély is elolvad a víziókban, melyek nem sietnek elárulni titkaikat. De éppen ezek a nem csak szerelmi titkok teszik paradox módon olyan rejtelmessé. A kutak órájának szerelmi vallomásoktól föl-föl magasodó verseit. Nem akarja húsvérnőnek elfogadni, még csak elképzelni sem a szerelmét. Kísérlet, amely a versoraiba bújva mindig tovább hajtja az ihletet. Lehet, hogy ilyen módon nem is fáj a szenvedély. A fájdalmas szomorúság mégis lehúzza a vinye a versek egyébként gyorsan és súlytalanul röpülő szárnyait. Újra megtaláltalak, mint gyermekkori imát, de nem hiszek már semmiben. És a szerelmi veszteséggel együtt megközelíti a halált. Vinye az önmagában vett költészet, lár-purlár, elvét vallja a két világháború és az utóbbit követő idők Romániájában, a vég és az Isten kemény szirtjeinek mégis neki kell ütköznie. Megrendülve olvasom, mikor ez a csak művészetre fölkészült lélek a metafizikai szfinxbe botlik, és meg kell vallania, van benne annyi erő, hogy ne hallgassa el a találkozást. Mit csinál az Isten azzal a sok haranggal? Azt rendelte, jöjjön el az ő órájuk, öltözzenek illatokba a mezők hangjai, míg búzsbégetéssel vonulnak el a nyájak, s mint ezer éve panaszkodnak a kolompok. És roppant csönd vár minden lelket. Van valami, ami olyan erővel hat rá, hogy ki kell mondanom végül, még ha talán túlzásnak is tetszik, a csillag, a csillagok vinye a szinte összes versében fölragyognak, mintha csak beléjük burkolózna, velük védekezne minden baj és viszontagság ellen. Tudjuk, a csillag a versben nem fizikai égitest, hanem a testen túliság, mindenféle túliság egyetemes szimbóluma. Sokan fejezik be, hogy minél magasabbra szökjön a csillag képével versüket. De Vinyánál a csillag az alapszövet. Ez teríti rá arra a megfejthetetlen kényszerhelyzetre, amit írásnak, életnek, vágyakozások reménytelenségének neveznek. Nézd, hogy elfeküdtek, alszanak az ágak, hogy hull a gyümölcs a kerítések mellé, hogy hervad el a szénabogyák illata, az ablakokban hogyan alszanak el a fények, miként símul világos körvonalaiban minden, mértani tetők és zsupfedők, fenséges erdőkkel szegett dombok és a harmat, láthatár szabta sejme az égnek és a csillagok, a csillagok, a csillagok, a csillagok. A mioritikus tér filozófusa. Lucien Blaga versei. Lucien Blaga szerencsére nem teoretikus költő, pedig a Bárányka, Miorica című balladára épülő elméletét, mely szerint nagyjából odáig terjed a románság földrajzi és kulturális értelemben egyaránt, ameddig Kelet-Európában ezt a népköltészeti remeket ismerik, és vándorpásztorkodó életmódot folytatnak. Olvasva erre számítottam. Köteteiben ennek szinte semmi nyoma. Az 1919-től kezdve haláláig, 1961-ig sűrűn megjelenő versei inkább afféle szimbolista, expresszionista költőt mutatnak. Az éj közepén kolostorok körül lappangó lények lábon alszanak, midőn mohák párás lelke elelbolyong a vízmosás odún. Bagonyi lepkék napkeletről lebbennek tűzhavát keresni, s fenyő tövébe bürök átka mellé komor pásztor jön eltemetni bárányát, kit erdődühe ölt meg. Nem nehéz ilyen éjszakai képekben Trakőra, azaz az osztrák költő vízióira emlékezni. Noha a román világ, s ezt Blaga éppen elég erősen árasztja magából, egészen más, mint Salzburg és környéke. Jó volna eredetiben olvasni, sóhajtom némelykor, mert érzem, hogy amit ő megteremtett, azt a nagy sajátságosat aligha lehet a magyar nyelv konkrétságával közvetíteni. Biztos vagyok benne, hogy a román konkrétság íze, képessége, szinte azt mondhatnám, színe, nagyon is különbözik a miénktől. Olyasféle emlékre gondolok, amelyet az első Erdélyben látott kékfalú román parasztházak hagytak bennem. Ha tehát nem filozofikus, de még csak nem is intellektuális költő Blaga, bár esszéiben, német egyetemeken szerzett bölcseleti rendszerességében annál inkább az, mitikus látásmódja azonnal szemembe tűnik. Verseinek horizontja szinte mindig túl van a közvetlen érzelmeken, hangulatokon, tájleírásokon. Emiatt folyton valami furcsa várakozás hatása alatt olvasom a fényversei, a próféta léptei, főleg a nagyszerű című A nagy elmúlásban, a nem sejtett lépcsők, a hamuval rakott hajók, vagy akár a Mit hall az egyszarvú és a csodás mag köteteinek darabjait. Mintha már ezek a címek is adisak volnának, hiszen ő is egyesítette magában a mítikusat és a modern jelképeset, az egyisten hívőt és a pogány Apollót. Számos színpadi darabja között a többség a mitikus múltban nyúlik vissza. Nem olvastam őket, de tudom, hogy a Zamolxesz a legnagyobb hatású. Erről az ősről írja Grigore Tanuszan, hogy a görög platonizmus és a keleti keresztény miszticizmust megelőzve Zamolxesz volt a legkitartóbb profétája a lélek halhatatlanságának. Ismeretes Julianus császár beszámolója arról, hogy a géták hősiességének egyik magyarázata Xamoxes tanítása. Ő ültette el bennünk a hitet, hogy nem halunk meg, csupán lakhelyet változtatunk. Más szóval, a lélek halhatatlanságába vetett hit előbb volt a géta vallás tétele, s csak azután vált keresztényi dogmává. Mi pedig olyan álhatatosan őrizzük vérünkben, húsunkban, lelkünkben, hogy nyomai a román ember hétköznapi viselkedésében is megmutatkoznak. Bármennyire is tamáskodom Zamolxesz görögöket és keresztényeket megelőző platonizmusában, vagy abban, hogy a román paraszt már születésénél fogva hisz a halhatatlan lélekben, nem is beszélve arról, hogy éppen ez a halhatatlanság ellentmond a modern ontológiának. Azt látnom kell, hogy a múlt, a történelem hatalma ott dolgozik Blaga minden sorában, témájában. Ősi gyökérzet ez, a Blaga-féle költészet ebből hajt ki, ebből szökken virágba. Lucien Blaga néma, akár a hattyú. Honában lényének kristályhava helyettesíti a szót. Lelke csupa kutatás, évszázados néma kutatás szüntelenül a legvégső gyökérig ás. Hosszú az út a legvégső gyökérig, előres, aztán vissza, a jelen időbe, mondatja velem a Blagai Paradoxon. Hiszen ő is a múltat akarja, a mítoszit, az ősit, a népit mai kultúrává tenni. Olyanná, melyben minden együtt él. De ő nem narodnyik. Néprajz és művészet című eszéjében tisztázza. Egy műalkotás akkor is lehet nemzeti, ha egyetlen néprajzi elem sincs beleszőve. Tovább megyek. Román műalkotást létre lehet hozni a román néptől merőben idegen néprajzi elemekből is. Hadd érzékeltessük ezt, mint bennünket közelről érintő példával. A Magyar Bartók Béla egész sor csodálatos, primitív és rafinált zeneművet komponált román népi motívumokra. És milyen eredménnyel zárult ez a zseniális kezdeményezés, ha a művészet és néprajz viszonyát tekintjük? Bartók kétségkívül román motívumokat használt. Az általa komponált művek végső, lemérhetetlen, lényegi módon mégis magyar jellegűek. Bartók Béla nem tudott kitörni személyisége tökéletesen zárt köréből, mivel annak etnikumát megannyi tudattalan hajlam maradéktalanul meghatározta. Hol kereshetem ennek az esztétikának a párját nálunk? József Attilában, Vörös Sándorban. Mind a ketten magyarrá teszik, akár paraszti, akár városi, akár keleti, akár nyugat-európai, akár történelem előtti, akár modern civilizációs mintákra találnak. Ugyanígy nem tudott, nem akart megragadni Blaga a csak románban, csak balkániban. A kozmikusat is kereste, nem csak a falusi elégiát. Ezért volt nehezebb, és egyben szebb is fordítani Blagát Áprilinak, Páskandinak, Szemlérnek, Bella Istvánnak, Jékeli Zoltánnak, Zirguli Péternek. Szeretném ezt hangsúlyozni még egy idézettel. Íme a szívem 1940-ben. A csillagok, igaz, még fölöttünk vannak mindannyian, de Isten hallgat, nincs szava ránk. Vége nincs a sűrű sötétnek, nem támad föl a fény. A szívem égő könyv, sirató, hazám közepén. A vers, mint filozófia. Anna Blandiana, Homokóra. Jó érzés, kivételes érzékenységű és fájdalmas erdélyi költőnünk fordításában olvasni Blandiana könyvét. Teljesen olyan, mintha magyarul írták volna. Talán mert Hervai Gizella is versekben filozofált. Számára sem volt külön létréteg, gondolat, váratlan fölismerés és formaadás. Nem irigylem az ilyen spontán módon intellektuális költőket, de szeretem. Az egyszerűség bátorsága az övék. Rábízzák magukat a nyelv, meg a mondatszerkezetek, képzetek, metaforák sebes folyamára, mintha biztosak lehetnének abban, hogy valahova kiteszi őket a hullám, és megmenekülnek. Blandiana sem akar többet, mint megtudni azt a titkot, amit, ahogy Baudelaire mondaná, mindenki tud. Ti tudtok valamit, és hallgattok róla. Bocsánat, hogy megszólítom az utcán, 80-as úr, nem tudná elárulni nekem is a szörnyű titkot? Forró lávába térdelek elétek, öregek, mondjátok meg a titkot. Gyerekkoromban én is biztos voltam abban, hogy a felnőttek mindent tudnak. A román költőnő is ebben a hiszemben fordítaná meg emberi életszakaszainkat. Öregen kellene születni, bölcsen, hogy sorsot tudjunk választani, hogy tudjuk, melyik út hova vezet, és csak az utazás vágya legyen felelőtlen. Aztán fiatalodjunk egyre, éretten, erősen érjünk az alkotáshoz, aztán hagyjuk el azt is, kamaszok legyünk, mire a szerelemhez érünk, s gyerekek, mire fiaink megszületnek. Nem volt még a világon akkora filozófus, hogy ezt a megfordítást, mint a titok fölnyitásának módját elmerje képzelni. Kíváncsi voltam, hova jut el így Blandiana. Ők öregebbek lennének nálunk, beszélni tanítanának, ringatnának, hogy elaludjunk, s mi zsugorodnánk, egyre kisebbek lennénk, mint a szőlőszem, mint a borsószem, mint a búzaszem. Voltak éppen a semmiig kellene ezáltal eljutnunk. A semmiből lett minden. A vers tehát az örök körforgás felismerése. Persze mindenféle nícse és spekulatív cél nélkül. Minden esetre Blandiana tudja. A költő átváltozó művész. Bármi lehet, amire vágyik, vagyis hogy legalább a műből kibújjon túlságosan is szoros, mert egyféle sorsra kényszerítő bőréből. Ugyanígy képes átugrani az emberi lét árnyékát, mikor azt írja, szemem előtt párosodnak és szülnek a kövek. A teológiában már nem válik be a lírai rögtönzésnek ez a módszere. Milyen sok idő kell Istennek, hogy elismerje, van Sátán. Egy biccentés, és megnyerni a vitát. Csak be kellene vallania, hogy ő teremtette. Ez a biccentés legfeljebb azok számára meggyőző, akik hisznek Istenben és Sátánban, de akik nem. Szerelem, halál, anya, születés, átváltozás, önmaga kívülről szemlélése, mind arra vall, Blandiana attól költő, hogy nem elégszik meg a külön létével adott determináltsággal. Egyáltalán nem elégszik meg, és nem nyugszik bele, hogy csupán az, aki, ami. Egyszer együtt voltam vele Dániában az Európai Írók Egyesületének konferenciáján. Már engem is dühített, hogy harmadik napja nincs szó irodalomról, költészetről, csak pénzről, honoráriumról. Szövegettem magamban a tiltakozás angol mondatait, amikor váratlanul szót kért. Nem azért írok verset, hogy pénzt keressek. Az írás számomra ismeretlen ember voltunk kutatása. Ne folytassák ezt a földhöz ragadt beszédet. Fölálltam. Úgy tapsoltam neki.